tanulgatom, hogy Cia traktátus 56-os lapját fogjuk tanulmányozni, és 55-ös lap végén tartunk. Az 55-ös lap B oldalán egy misnát olvastunk, amiben többek között arról volt szó, hogy a Trumas Maiser Shadmai, a Dmai-ból adott tizednek a trumáját, ha valaki illetéktelen elfogyasztotta, akkor hiába a Dmai-ról van szó, tehát eredetileg egy olyan termésről, amiből lehet, hogy már le lett adva egyszer a tized, és csak a rabbinikus előírás miatt kell, hogy most még egyszer leadja az, aki megvette a Dmai-t. Tehát az egész dolog csak egy rabbinikus előírás miatt van. Mégis, ha valaki illetéktelen eszik ebből a tizedből adott trumából, akkor kell, hogy az egyötöd büntető tételét is rendezze, nem csak a tőkét. És ennek kapcsán azt kérdezte a Talmud, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen ez egy rabbinikus rendelet bázisánál ez az egész történet. És erre azt mondta a Talmud, hogy azért, mert ez a misna Rabbi Meir véleményét követi, aki azt mondta, hogy hogy a rabbik, amikor előírtak valamit, akkor azt olyan mód írták elő, hogy olyan szigorú feltételei legyenek az ő általuk adott rendeletnek, mint annak a tórai előírásnak, amelyhez hasonlóan az adott rendeletet előírták. Ez ugyanis Rabbi Meirnek a speciális véleménye, ahogy látjuk a Gittin traktátusban is. Ott is ugye előírják, hogyha megbízott a tengerön túlról hozza a getet, akkor kell mondania azt, hogy fanáj nechtám, hogy előttem írták, és előttem írták alá, és hogyha ezt elmulasztja mondani, akkor a bölcsek megengedőbbek. Rabbi Meir viszont azt mondja, hogy ezek után, ezen a válláson, vagy ezen vállás után a nő újra házasodik, akkor az a házasság érvénytelen, és a gyerek az pedig, ha esetleg született az új házasságból, az egyenesen törvénytelen gyereknek tekintendő. Tehát látjuk azt, hogy Rabbi Meir a legszigorúbban jár el, és az az ásmondta van, hogy a rabbik rendelete olyan szigorúságú, mint az annak megfelelő tórai szabály lenne. Oszivrapse is, Mechalen Oiszai, Keszef al Keszef, Nechaises el Nechaises, Keszef al Nechaises, Nechaises al Peiris. Rapse is ezt nem ért ezzel egyet. Szerinte a Dmai-nál, tehát annál a gyümölcse, amire a rabbik előírták, mivel nem tudjuk biztosan, hogy az eredeti tulajdonos, aki egy ám Horec nép egyszerű gyermeke, és nem annyira vallásos, nem tudjuk, hogy tényleg leadta a tizedet, vagy sem. Ugye ezért a rabbik előírták, hogy a tizedet a biztonság kedvéért a vásárló is le kell, hogy adja. Most a Dmai-nál azt olvassuk, hogy amikor a Dmai-ból valaki leadja a másodtizedet, a Maiser Sheinit, és azt ugye ki akarja váltani, tehát Rav Seishes egy kérdést tesz föl, szerinte egy ilyen Maiser-Séni kiváltásakor, amit a Dmai-ból adott le az illető, azt látjuk, hogy a misna megengedőbben jár el, mint a tórai erejű Maiser-Séninél. Mi módon? Aféleképpen, hogy míg a tóra erejű Maiser-Séninél az átváltást tulajdonképpen nem lehet a végtelenségig csinálni. Tehát, hogyha átváltotta pénzre, akkor azt a pénzt nem lehet további pénzekre váltani, illetve korlátozva, hogyha azt átváltotta pénzre, és azt újra átváltja gyümölcsre, akkor azt a gyümölcsöt nem lehet újra kiváltani. Ezzel szemben a Dmai-ból vett Maiser-Séni, a Dmai-ból vett másodtized esetén a következőt tanuljuk a misnában. Halenno iszói, keszef al keszef. Egyrészt a ezüst pénzet, hogy amire átváltotta a Maiser-Séinit, azt átválthatja más ezüst pénzre. Hogyha átváltotta részpénzre, akkor azt átválthatja másik részpénzre. Átválthatja az ezüst pénzt részpénzre, átváltatja a részpénzt gyümölcsre, és mindezeket, viachzöv vinyifte, és mindezek után pedig még a gyümölcsöt, amit vett abból a pénzből, ami átváltott pénz volt, azt a gyümölcsöt is kiválthatja újra pénzbe, és azt a pénzt fel lehet vihet Jeruzsálembe. Ezt mondja Rabbi Meir. Hamimrim jálló a pérész, hogy achlóbb Jerusalem. A bölcsek pedig azt mondják, hogy a gyümölcsöt vigye föl, és azt tegye meg, azt fogyassza el Jeruzsálembe. Bár is legyen, azt látjuk, hogy Rabbi Meir itt megengedő, mert olyan dolgokat is megenged, amelyek a tóraidmánynál nem lennének megengedettek. Például az, hogy a egyszer már átváltott pénzen vett gyümölcsöt újra pénze váltsa, vagy például azt, hogy ezüst pénzt, amire ugye eredetileg átváltotta a másodtizedet, azt átváltsa tehát részpénzre. És azt látjuk, hogy ez például, hogy átváltani az ezüst pénzt részpénzre, az tilos egy normál májszerségnél, tehát egy tórai erejű májszerségnél. Mi mechálánik ezt fel neha is, hiszen lehetséges lenne amúgy egy tórai erejű májszerségnél az ezüstöt részre váltani. Hatnán szellesel májszerségni, vesel hullin, seni szarvú, ne viszel a májsz, vagy meg kalmakam, és ne szellesel májszerségni, mikor lesz a májszer alul. Hiszen azt tanultuk egy brájtában, sőt egy misnában, valakinek volt egy szela ezüst pénze, ami Meiser Sheini átváltott pénz volt, és van egy másik szela Meiser Sheini pénze, ami, bocsánat, van egy szela ezüst pénz, ami Meiser Sheini átváltott pénz volt, és van egy másik teljesen profán Meiser Sheinije, bocsánat, teljesen profán pénze, tehát a profán pénz összekeveredett a Meiser Sheini pénzzel, és nem tudja, hogy melyik, akkor mit tud csinálni? Ugye a két pénz közül nem tudja, hogy melyik a Meiser Sheini átváltó pénz, és melyik a sima profán pénz, akkor mit tud csinálni? Maybe Selection Voice, akkor hoz egy lakás részpénzt, és azt mondja, bármelyik legyen a Meiser Sheini pénz a két ezüst pénz közül, az aktiválódjon rá erre a részpénzre, majd ezek után Bajnesz, hogy Afesőben Emuchalaleo fogja meg valamelyikét, méghozzá a szebbikét, a két ezüst pénznek, ami így már ugye mindketten profán lettek, az egyiket fogja meg, és arra pedig váltsa vissza a részpénzt, és így akkor egy ezüstpénz lesz a kezében, amiről bizonyosan tudja, hogy annak van a Meiser Sheini szentsége, és megoldotta így a problémát. Miért kell ezt ilyen bonyolultan csinálni? Miért nem tudja rögtön egy harmadik ezüstpénzzel átváltani például? Azért, mert ezüstpénzt ezüstpénzzel nem lehet váltani, viszont miért van megengedve, hogy az ezüstpénzt részpénzre váltsa, csak azért, mert nem nagyon van más lehetősége, nem nagyon van más opció, mint ezt megcsinálni, hogy ezüstpénzt részpénzre, és aztán vissza a részpénzt ezüstpénzre. Mert azt mondták a bölcseink, hogy tulajdonképpen, ha nagyon nagy szükség van, akkor szabad a részpénzre átváltani az ezüstöt, de nem olyan értelemben, hogy akkor az részpénz formában maradjon. És úgy vigye fel Jeruzsálembe, hanem úgy, hogy ezzel oldjon meg valamilyen szükséghelyzetet, mint például itt, amikor nem tudja, hogy melyik ezüst pénz a Meiser Sheini pénze. Tani Mihász, és ezért mindenképpen vissza kell váltani a részpénzt, és újra ezüst pénzt kell belőle csinálni. Tani Mihász, Mechallim Daichák, mindenképpen mit látunk ebből a misnából, hogy egy szükséghelyzetben lehet csak is az ezüstpénzt részpénzé váltani. De amikor nincs szükség, nincs szükséghelyzet, akkor nem. Ehhez képest mit tanított Rabbi Meir, hogy a dmájnak a májszersényi pénzét, azt a végtelenségig lehet váltogatni, lehet ezüstöt rézre, részt ezüstre, gyümölcsre, vissza a gyümölcsöt. Tehát azt látjuk, hogy akkor ott mégis megengedőbb. Amire vi szép, apapi se mékelebbi mér pigyönnöj, Mahmir Hubachil azt mondta, Rabbi Yosef, igen, lehet, hogy miért az átváltás tekintetében megengedő a dmáj májszersényével, másodtizedével, de a fogyasztása kapcsán nem. A fogyasztása kapcsán szigorú, oly módon szigorú, mint a hasztórai erejű májszersényi lenne, és nem csak egy májnak a májszersénye. Miért? Azért, mert másképp kezeli a fogyasztást és az átváltást. Amár a Bőjszéf, Tánya Lői Tirul Imköjt, de máj előle szitaimből vád, Ubála Bájsz, Bénkach Cöjk, Lászja, Dibre, Bőjszéf. Egy másik helyen is tanultuk, hogy megint csak, hogy Rabbi Meir szigorúan járt el a dmájjal, de hiába egy rabbinikus dolog volt, azt olyan szigorúan vette, mint a tórai lenne. Ugye azt tanultuk, hogy a dmájt, tehát ezt a bizonytalan státuszú termést, ezt csak nagykereskedőnek volt szabad továbbadni. Miért? Mert a nagykereskedőnél, ha kiköt, akkor ha valaki a nagykereskedőtől veszi meg, az tudni fogja, hogy ez mindenképp dmáj, mert ugye a nagykereskedő mindenféle amhórecektől is vesz termést, és ezért kellően óvatossággal fognak eljárni. Viszont, hogyha dmájt valaki eladja egy magánszemélynek, és attól veszi meg valaki, akkor azt fogják gondolni, hogy ez a magánszemély, ez egy Dávid Hochem, ez egy gámbor zsidó, tehát nyilván az ő keze közül nem kerülhetett ki semmi, ami nincs bizonyosan megtizedelve. És mégis mit mondom, hogy miért? Eladhatod egy nagy kereskedőnek, ubál a bájzménk, akkor benkárt szöjk le aszer. Ettől függetlenül az, aki ezt megteszi, tehát aki vett májt, és most továbbadja, mindegy, hogy hogy adja tovább. Tehát akkor is, hogyha egy nagy kereskedőnek adja tovább, akkor meg kell tizedelnie a biztonság kedvéért. Tehát úgy kell tekinteni azt a termést, ezek szerint, Rabbi Meir szerint, mint egy bizonyosan nem megtizedelt termés. A bölcsek ezzel szemben azt mondják, ha mi me echad citva, echad bál bájsz, mai kér, és ne echad vér, vene iszene, tanna, vene. A bölcsek ezzel megengedőek, és azt mondják, hogy a dmájt szabad továbbadni, akár nagykereskedőnek, akár magánszemélynek, és nem kell megtizedelni előtte, és nem kell tartani attól, hogy félreértés lesz, és nem fogják tudni, hogy itt májról van szó. Mit látok megint csak, hogy Rabbi Meir igenis szigorúan jár el a dmájjal, oly módon jár el vele, mintha az bizonyosan nem megtizedelt lenne, és nem csak egy szafek, egy héten miatti rabbinikus rendelet tenni azt nem megtizedelti. Masszif Ravina. Alói kejach minan náhtói májszem, me aszer, min a háma le cénelesz, min cénelesz a háma. Ravina megint csak egy kérdést tesz fel, ugye? Most arra jutottunk, hogy miért a dmájjal, tehát a rabinikus dolgokkal kapcsolatban, itt például a rabinikus rendelet miatt nem megtizedeltnek tekintett terméssel kapcsolatosan azt mondja, hogy azzal úgy kell eljárni, mintha tórailag bizonyosan nem megtizedelt lenne, akkor, hogyha annak a fogyasztásáról van szó, de amikor például az átváltásokról van szó, akkor ő is megengedő. Most ugye ezzel kapcsolatban mit látunk? Azt mondja, Ravina egy misnában ennek az látszólag az ellenkezőjét látjuk. Miért? Mit mond a misna? A lökják, mondaná, ha valaki egy téktől, egy professzionális téktől vesz kenyeret, mert azt mondja, hogy chamo ala cénenes, mert cénenes ala chamo, akkor ha vesz több kenyeret, az egyik még meleg, a másik hideg, mert mondjuk még csak tegnapi termés, tegnap lett megsütve, akkor ettől függetlenül az egyikből a másikra lehet tizedet. Tehát mindegy, hogy most egy jobb minőségű kenyérből a tizedet, gondolva egy a rosszabb minőségűre, vagy a rosszabb minőségből a tizedet, gondolva a jobb minőségűre, itt ugye megteheti azt, hogy így a rossz minőségűből ad tizedet, gondolva, vagy beleértve a jó minőségűt is. Ugye itt miről van szó? Da filu mit fuszim hárbe, akkor is, hogyha több különböző formájú kenyérről van szó, és ez a fölmerül esetleg nem is a pék volt az, aki ezeket készítette, hanem különböző emberek, ám órecek, akik behozták neki, és ő, mint egy kereskedő, azokat továbbadta. Mindenképpen ezt meg lehet tenni, divrei rabbi meir szerint, ugye itt májról van szó, megint csak miért kéne nekem megtizedelnem. Tizedet adom a kenyérből, azért mert nem tudom, hogy kitől jött az a gabona termés, amiből a kenyeret csinálták, és lehet, hogy az a gazda eredetileg elmulasztotta a tizedet megadni, és ezért én meg kell adjam a tizedet, de ez egy rabbinikus előírás, és látjuk, hogy itt Rabbi Meir megengedően jár el. Mislém, ami a cöny nem lesz, a lakáma kedre billai, de a marabi lami, ne törim, ne rali, a fostom az, hogy truma. És én nem már, mert egy sziszó alap, hét bár inkább, ez kell bajmi menni. Szóval a Talmud, honnan látom, hogy itt könnyelműen jár el, vagy engedékenyen jár el Rabbi Meir. Ahhoz képest, ahogy el kéne járni mondjuk egy tórai tized esetén. Szóval, ha azt nézzük, hogy mondjuk a rosszból ad tizedet a jóra aktiválva, ezt tulajdonképpen a tórai tizednél is végülis érvényes lenne. Szóval ez még akár a tórai tizednél is érvényes lenne, ahogy tanuljuk, hogy Rabbi Lai ezt mondta a tórai tized kapcsán. A tóra úgy fogalmaz, ne vegyetek magatokra vétket, amikor fölemelitek a jó részt, mit jelent, hogy felmentek a jó részt, hogy a jó részt meghagyjátok, és a rossz részből tizedeltek. De én a könyv is nézze, ez hejt lama. Ebből azt látjuk, hogy ha magadra veszed a vétket, az azt jelenti, hogy ha a rossz részt adott tizedként a jót kiváltva ezzel, akkor bűnt követsz el, de abból, hogy bűnt követsz el, abból látszik, hogy maga a tizedelés ebben az esetben, vagy ebben a formában is érvényes. Ha nem lenne érvényes, akkor nem lenne vétek. Tehát ez akkor mi kálletőre minden alja stóma szvetruma. Ebből látjuk, hogy ebben a kérdésben, tehát abban, hogy a jóból tizedelsz, és a rosszból tizedelsz, a rosszból adod a tizedet, gondolva a jóra, ez még így nem csak a rabinikus, hanem a tórai erejű tizednél is érvényes. Ele a filmit fuszi már be, Nihus Dilma, azt hiszem, hogy mi neki vele patron, mint patron a hió. De abból a tényből, hogy Rabbi Meir nem csak ebben megengedő, hanem abban is, hogyha különböző formájú, sütésformájú kenyerekről van szó, akkor is megengedett, hogy az egyikből a másikra aktiválva ad a tizedet. Ebből azt látjuk, hogy ő mégiscsak megengedő, mert ha mondjuk tórai tizedről lenne szó, akkor tartanunk kéne attól, hogy az egyik egy bizonyos helyről érkezett, a másik egy másik bizonyos helyről érkezett, pékségből, vagy sütőből, kemencéből, és lehet, hogy az egyiket megtizedelték már, a másikat még nem, és ebben az esetben akkor egy érvénytelen tizedelést csinálok, mert egy megtizedeltből veszek tizedet egy még nem megtizedeltre, vagy egy még nem tizedeltből veszek tizedet gondolva a megtizedeltre, akkor az nem érvényes. Az, hogy ebben mégis megengedően jár, ami miért azt mutatja, hogy ott máj kapcsán, ami miért mégiscsak megengedő volt, mint hogyha egy tórai erejű tizedről beszélnék. Amara báje, rabi lozor, sápék, kása. Kásere. A báje, ugye ezt a kérdést, Ravina kérdését, amikor úgy tűnik, hogy Ravi Meir mégiscsak megengedő volt a fogyasztás kapcsán is, és nem szigorú, mint ezt korábban feltételeztük. Ezt a kérdést meg akarja válaszolni, de először végigveszi az egész párbeszédet, amit elhangzott Ravi Meir kapcsán. Kezdjük az elején. Ravi Lazar, Sápék, a Kásire. Amikor Ravi Lazar megkérdezte, hogy a misnákban miért ilyen szigorú a misna, ha egyszer Dmájról van szó, rabinikus erejű tizedről, ez a kérdés ez egy teljesen jogos kérdés. Shmuel lői sapjököm és sánülő. Amit Shmuel erre mondott, hogy ez Rabbi Meir véleménye, mert látjuk Rabbi Meirnél a get kapcsán is, hogy a rabinikus dolgokban oly szigorúan járt el, mint a, ha tórai lenne, ez nem egy jó válasz, mert a Rabbi Meir véleménye a get kapcsán nem hasonlítható a Rabbi Meirrel a Dmáj kapcsán. Kási lélemből azzal, mi szerintem is Máj Mesáni és Múl, mi szerintem is Mészedézünk, Vilmesáni Mészedézünk, de Hamira. Ugyanis Rabbi Lazar, ugye kérdése az a Májszerrel, a tizedről szólt. A tizednél, ha valaki illetéktelenül fogyasztja a tizedből adott trumát, amiről ugye a Misna beszél, akkor is idézőben csak égi halálbüntetés jár neki, amiről viszont a miért beszél, ugye amiről a miért beszél, ugye a get kapcsán, ha egy get érvénytelen, akkor azért, és valaki ezek után házasodik erre a getre hagyatkozva, akkor azért akár bíróság előtti halálbüntetés is járhat, hiszen a házasságtörésnek számít. De a két dolgot nem lehet összevetni. A sejsesz lői sápéke ma iszim lei, de kamra inum iszom, és a sejsesz lá. És ugyanígy, amikor erre a kérdésre, a sejsesz, most hát erre a válaszra, amit Shmuel mondott, hát arra a válaszra, ami szerint de hogy miért általában a rabinikus dolgokban olyan szigorúan járt el, mint a tórai lett volna. De Sheishes kérdést tesz föl, akkor az megint csak nem volt egy érvényes, egy jó kérdés. De Kamri inum vissza, mit Rav Sheishes láb, hiszen megint csak miről volt szó, akár a Dmáj kapcsán, akár, tehát, bocsánat, akár a trumából adott a tizedből adott truma illetéktelen fogyasztása kapcsán, akár a get érvényessége kapcsán valamilyen halálbüntetést, akár égi, akár földi bíróság előtti halálbüntetést érintő kérdésről volt szó. És ezért, amit Rav Sheishes kérdezett viszont, ami arról szólt, hogy látjuk, hogy miért megengedő a másodtized, májból adott másodtized kiváltása kapcsán, az pedig egy enyhébb tilalom, egy láv, aminek a büntetése maximum batütés. Hiszen az, hogy nem szabad a Májszer sénét Jeruzsálemen kívül fogyasztani, azt a Tóra úgy fogalmazódik, szívlői szuká lecho, bisorecho, hogy nem eheted kapuidban. Ez egy egyszerű láv, tehát megint csak nem lehet összevetni a korábbi esetekkel, akár a gettel, akár a trumából adott, a tizedből adott trumával. Ule máj, de ma iszép, nem se is, tehát jö iszép, sápjük, ami sánele. És az, amit jö iszép válaszolt viszont erre a kérdésre, hogy másképp járt el, hogy mely a másodtized kiváltása és a másodtized fogyasztása kapcsán, az is egy érvényes válasz volt. Erre a vinna, de mi is szívem náhtaim, de szájé, de mi is szívem náhtaim, szélimi pálta. Viszont amikor a Vina azt a kérdést tette föl, hogy mit látok, hogy Rabbi Meir megengedően jár el, bocsánat, Rabbi Meir megengedően jár el a végtől vett kenyérrel kapcsolatban, hiába ott a fogyasztásról van szó, nem úgy, mint hogy a Bőjszer mondta, hogy a fogyasztás kapcsán, hogy miért mindig szigorúan jár el. Adam Aisra ben Achton a Szellem, ő Pálter. Nem világos a kérdését, miért a féktől a fék esetéből teszi föl, miért nem a mista folytatásából, ahol a Pálterről, tehát a fék nagykereskedőről van szó. Mit mond a folytatásban a mista? De tánul, hogy kell, a Pálter májszem, mint kolt fusz. Itt fusz. Mászem, hogy kolt fusz a fűsz, livre, miért? Ugyanis ott azt mondja, hogy ha valaki a nagykereskedő, ték nagykereskedőtől vesz, akkor ő minden egyes forma sütésből önállóan kell, hogy tizedet adjon, és nem adhat egyiket a másikra aktiválva. És Rabbi Meir is ezen az állásponton van. Tehát itt látok, hogy mégiscsak szigorúan rá jár el Rabbi Meir a fogyasztás kapcsán. Hanem már is tettem én, mert fálta, amit rét latsza, gávra zami. Náhtan nami, mechát gávra húzza. Mi lehet erre a válasz? Hogy mi az oka annak, hogy más az eljárás a nagykereskedőpék és a kiskereskedőpék között? A nagykereskedőpék az akár több pékségből, vagy több kemencéből is veszi az árut, ezért kell mindegyik formát, sütésformát külön kezelni. Egy kiskereskedőpék az mindig csak egy kemencéből vesz, és ezért, hogyha különféle formák vannak, akkor is feltételezhetjük, hogy az ugyanaz a sütő, ugyanaz a kemence, ugyanaz a balaboz, ugyanaz a sütő, és ezért nem kell külön kezelni azokat. És ezzel megválaszoltuk a kérdést, tehát hogy miért továbbra is a fogyasztás kapcsán szigorúan jár el, és állhat az a válasz, amit Rabbi Yosef mondott, hogy más Rabbi Meir szemében a fogyasztás és a átváltás átváltása. Rabbi Meir, Rabbi Amar Shmuel Shapir, Rabbi Shanelei, Shem Missa Beoinom. Ezzel az egészen, amit itt levezetett a báje, aminek egy alaptézise volt, hogy, nem hogy az első pontja az az volt, hogy Rabbi Lazar kérdése és Shmuel válasza ugye nem illik össze, mert Rabbi Lazar egy olyan témáról kérdezett, ugye, ami legrosszabb esetben is egy égi halálbüntetést vonz maga után, ugye a trumából adott tized. Ezzel szemben Shmuel pedig egy olyan témából hozta a választ, ami akár földi halálbüntetést is vonz magával, ugye a bárólevél érvényessége. Ebben nincs igaza a bájénak, mert szerinte igenis jó az a válasz, amit Shmuel mondott, hiszen se én visszabejlom, hiszen mind a kettő halálbüntetést érintő téma, és most az, hogy ez égi vagy földi halálbüntetés, az nem egy olyan különbség, amiatt ne lehetne a kettőt összevetni, és az egyikből a másikra következtetni. A következő misna az értünk, és a misna arról beszél, hogy mik azok az adásvételek, ahol nem áll fenn az, hogy no, az illetéktelen vagy tiltott mértékű haszon. Az, hogy no. Életben sem lenne, hogy no. Ilyen például a szolgák adásvétele, a vadim starész egy követelés, ami egy szerződés formájában van. Annak az adásvétel. Rákar koész, ugyanígy ingatlan adásvételnél nem már fölvehák désőz, ugyanígy, amikor valamilyen a szentének felajánlott dolg adásvételéről van szó, ugye ez lejelenteti akár azt, hogy a kincstárnak most eladja azt, ami ugye fölvehetlába a szentének, vagy akár azt, hogy valaki eladja azt, amit felállt a szentének a fele barátjának, azok után, hogy abban a dologban valamilyen makula esett, és ilyenkor ő maga is eladhatja, és ezzel tulajdonképpen kiváltja. Mindenesetre ezekben az esetekben nincsen tisztességtelen haszon. Ez a fogalom, ez nem egy létező fogalom. Én nem taslomékei, felvelőítésle már bevaham is, és ugyanígy ezeknél a dolgoknál nincsen nem áll fenn a dupla fizetés, vagy a négyszeres, ötszörös fizetési kötelezettség, amik ugye egy sima dolog lopása, egy általános dolog lopásánál fennállnak. Sajnálom, hogy nem innen nisba, és egy szakra, innen és sálem. Még egy különbség, hogy a valakitől mondjuk elvesztek ezek a dolgok, mondjuk elveszett egy szolga, vagy egy követelést igazoló szerződés, aminek ő a szívességi őrzője volt, akkor nem kell megesküdnie, hogy nem járt el felelőtlenül az a dolog kapcsán. Nézze szakrain, salém, és ugyanígy, hogyha egy fizetett őrző volt, és ellopták tőle ezeket, akkor nem kell kártérítést fizetnie, nem úgy, mint amikor egy sima ingossággal történik ugyanez. Rabbi Shimon Oimer, kedoshi muhai bachre yusa. Yesh lema ina, sheine chai bachre yusa, neila ina. Rabbi Shimon a kocsim kapcsán, tehát a szentének felállott áldozatok kapcsán, áldozati állat kapcsán különbséget tesz a között, hogy annak a áldozati állatnak a bemutatása tekintetében a felajánló teljes felelősséggel bír-e vagy sem. Ugye ez azt jelenti, hogy ha teljes felelősséggel bír, az az, amikor valaki azt mondja, háré olaj ajla, íme, én magamra veszem, hogy fogok egy tűzáldozatot bemutatni, akkor mindenképpen felelőssége van, egész addig, amíg be nem mutatja a tűzáldozatot, az égváldozatot. Ha csak annyit mond, hogy ez az állat legyen égváldozat, hogyha az állat talán elpusztul, vagy ellopják, akkor megszűnik a felelőssége. Most olyan dolgoknál, aminél van felelőssége, azoknál fennáll az önnó, a tisztességtelen haszon témája, amiknél nincsen felelőssége, ott nem áll fenn a ajna. De Buda, mert áfa méhez szép, hogy tőle be, hey, margalis, én nem ajna. Buda mindenhez hozzátette, hogyha valaki egy tórát, egy állatot, vagy egy gyémántot ad, vagy vesz, akkor ugyancsak nincsen tisztességtelen haszon. A műlőlői amrú, ele, szénlő, erre azt mondták a bölcsek, a Judával vitatkoztak, és azt mondták, nem, ebben nincs igazat, hiszen a korábbi bölcsek csak az általunk felsorolt dolgok kapcsán mondták, hogy nem áll fenn az olyan nal fogalma. Oké, most először is a Talmud azt fogja vizsgálni, hogy honnan tudjuk, hogy ezek a dolgok, tehát a mistában felsorolt dolgok, így a szolgák, a követelést bizonyító szerződések, az ingatlanok és a szentélynek felálló dolgok kapcsán nincsen, vagy no. Honnan tudjuk, hogy ez így van? De tanulában, amit hiszünk, ami szerhaj, ha nem jár, mi szerhaj, de van nekem ilyen jár, jacukákkal, és én, amit álltam, azt mondja a Talmud, mert a következőt tanultuk egy brájtával. A Tóra ugye úgy fogalmaz, hogy ha eladtok adással felebarátodnak, vagy vesztek felebarátod kezéből, ne csapjátok be egyik a másikat. Ugye így fogalmaz a Tóra Mózes 3. könyve 25-ös fejezet 14-es mondatban. Tehát, ugye mit mond a szöveg, hogy kannam jádam iszeho, ha vesztek fele barátotok kezéből, miért kell ilyen furcsán megfogalmazni fele barátotok kezéből, davara niknam jádliád, csak olyan dolgban van az olyan, amit kézről kézre vesznek. Tehát nem ilyen az ingatlan, és hogyha már az ingatlan, akkor kijött az obligóból, akkor jocuk, a vadim, se huksulokákois, akkor a szolgák is kijönnek az obligóból, hiszen ők az ingatlanhoz vannak hasonlítva. Jocuk, starra, és dixzívik, és imkör, mimkar, se gufaj, mahur, gufakadik. És ugyanígy. Kizárjuk az obligóból a követelést bizonyító szerződést is, hiszen mit mond a szöveg, hiszen mikor, ha eladva eladtok, vagyis olyan dolgról van csak szó, aminek a maga a fizikai eszenciája az, amit megveszel vagy eladsz, nem így a követelés bizonyító szerződés, ahol egy követelést veszel, és nem maga a szerződés az, ami eszenciájában értéket képvisel. De én a Ilim, előre is a Bahem, és hanem ott ez a szerződés, ez csak azért értékes, mert bizonyít egy követelést, ami bele van írva. Mikán, Amru, a Méhesten, a Hiszem, de Bászom, és Lamina. Ezt mondja a Talmud, akkor rögtön hozzáteszi, hogy innen tudjuk azt, hogyha viszont valaki a szerződést, mint papírattel, mint mondjuk csomagoló papír egy illatszerboltba, akkor ott annak igenis van olyanó, ott fennállhat az olyanó, hogyha értéken felül, vagy értéken alul adta el. Azt mondja, talusita. Miért kell ezt mondani? Ez magától értetődik. Lefukim, de Rávkán, de már én egy nagy lefrut, ezt azt mondtam, de azért kell mondani, mert ezzel azt akartuk jelezni, hogy Rávkánnak nincs igaza, Rávkánnak is azt mondta, hogy én egy nagy lefrut, ez egy olyan dolog, aminek az értéke, ilyen minimális, filléres érték, ott nincsen a na. De ugye egy ilyen csomagoló papírnak valóban filléres értéke van, és mégis van oly na. Kemás mondan, Jésvén a prut, ez azért mondtuk, hogy jelezzük, hogy igenis, filléres értékű dolgoknak is az eladásvételekor fennáll a olyanó tilalma. De is a márkra, achív löj hegdes. És akkor végezetül honnan tudjuk, hogy a hegdesnél, tehát a szentének felálló dolognál nincsen olyanó. Mert az előbb idézett tórai mondat úgy kezdődik, hogyha adásvétellel adtok fele barátotoknak, vagy vesztek fele barátotok kezéből, tehát fele barátotok az, akinél lesz fennáll, de nem a szentély, ami ugye tulajdonképpen úgymond a jóisten vagyona. Maszkiplorába barbámmal, kolléhadik szív, jadaj, jadni mámesum. Akkor azt mondtam, hogy jó, hogy most akkor végigvettük ezt a négy dolgot. Nézzük az elsőt, ugye mi az első tézis, mivel a Tóra szövege azt mondja, hogyha vesztek fele barátotok kezéből, és azt mondtuk, hogy a keze az azt jelenti, hogy akkor olyasmi csak, ami kézről kézre adható el. Na jó, de akkor ezek szerint mindenütt, ahol azon írva, hogy keze, akkor a szó szerint értendő, hogy keze, olyasmi, ami kézről kézre adható el. Elem átadok szívi ikához kolárce mi adai, ha nem, de kolárom mi adai, hávén akit. Akkor például az, amikor azt olvassuk, hogy Szihon, Emorita király, megvett valamit Moab, elvett valamit Moab királynak kezéből, mármint elvette a földet a kezéből, akkor az ugyancsak szó szerint értendő, hogy elvette a kezéből szó szerint, mert a föld a kezében volt. Elamős Suszai, mit jelent itt a keze? Hogy a birtokában volt. Ha nem Elamős Suszai, akkor itt is jelenteti azt, hogy a birtoka, és nem szó szerint azt, hogy a keze. Kalli Echadek Szívi Adai, Lávi Adai Mámesú? Azt mondtam, hogy várjál csak. De csak nem azt akarod mondani, hogy ahol, ahol a kész szó van, az nem szó szerint kezet jelent. Van egy brájt, amikben egyértelműen azt látjuk, hogy igenis, abból indulunk ki, hogy ahol csak lehet, ott a kész szó, az szó szerint kezet jelent. De a tánya, imi maceszi maszebi adai, én li ella, adai gágai, hát szélődik el kifemi náin. Tehát, hogy lőj, amikor arról van szó, hogyha valaki megtalálja a fele barátjánál az őtől eltopott dolgot, akkor a fele barátja mondjuk duplát kell, hogy fizessen. Akkor a szöveg úgy fogalmaz, ha találva megtalálja kezében az ellopott dolgot, ökröt, szamarat, bárányt, akkor kétszerest fizessen. Mit mond erre a brájta? Honnan tudom, hogyha ha a kezében találta, akkor kétszeres kell fizessen, mert azt mondja, hogy ha találva megtalálja a kezében. Onnan tudom, hogyha nem a kezében találja, hanem a mondjuk birtokán, a háza tetején, az udvarán, a raktárában. Honnan tudom, hogy akkor is kétszeres kell fizessen, mert a szöveg úgy fogalmaz, ha találva megtalál, így ilyen dupla igével. Tájma, de kaszvrachmani, maceszi macsi, ha láv, ha hiavja, minden kaléhadék szív, jadai, jadai, mámas. Ugye mit látok ebből? Hogy önmagában, ha csak az lett volna, hogy ha a kezében megtalálja, akkor tényleg azt hittem volna, hogy a szó szerint a kezét jelenti. Abból, hogy a szöveg azt mondja, találva megtalálja, innen tudom, hogy nem csak a keze, hanem más is. De csak az lett volna, hogy a keze, akkor tényleg azt hittem volna, hogy szó szerint csak azt kell duplán kártérítse, amit a kezében talált. Akkor mit látok ebből? Hogy mégiscsak a keze szó, az szó szerint kezet jelent. Veszú tányom, hogy naszám, mi adda, én lélem, adda, kárgövök, ha célja, vagy kárfi, ami nájátalan, hogy naszám, mi kalmak. Ugyanezt látjuk a vállás kapcsán, hogy a Tóra azt mondja, és adja a várólevelet a nő kezébe, honnan tudom, hogy nem csak a kezébe hanem ha az udvarára dobta, a birtokára dobta, a házatetejére dobta, akkor is érvényes. Onnan, hogy a Tóra azt mondja, és adja. Tehát bármilyen módon adja. Na de jó, de itt is azt látom, hogy csak azért veszük be a lehetőségek közé, az érvényes lehetőségek közé azt, hogyha a birtokára dobja. Mert azt mondja, azt jelenti, hogy és adja. De ha csak annyi lenne, hogy a kezébe, akkor azt gondolnám, hogy a szó szerint kezét jelenti. El a kolja, de jön, hogy mám és sejne, ha szöm, de lékolajon van, ha előbb és susz. Tehát akkor mégiscsak mi a végkövetkeztetés, hogy igenis minden esetben, ahol kéz van, a szó szerint kezet jelent. Ebben a speciális esetben, amikor az Emorita király és a Moab király harcáról van szó, ott nem tudja szó szerint a kezét jelenteni, akkor ott az valóban a birtokát jelenti. De ahol csak jelentheti szó szerint a kéz a kezet, az azt is jelenti. És akkor így fennmarad és érvényes az a következtetés, amit a Talmud az elején mondott, hogy honnan tudom, hogy a ingatlan adásvétel az nem tartozik a tisztességtelen haszon kategóriájába. Bajra bizéra, ez hírusz és lajna, no, én lőjön no, a de bizéra, a következő kérdést tettek föl. Vajon a bérlésnél van-e tisztességtelen haszon? Mimkor a melechman avaz lőjsz hírusz, vagy díma lőjsna, vajon, mivel a Tóra azt mondja, hogy ha vesztek, vagy eladtok fele barátotoknak, tehát akkor csak az eladás, de a bérlet az nem, vagy talán nincs különbség a kettő között. Amelia báj mixi, mimkor le illa, mimkor stámoxi, báj námi bíjai, mimi hirai. Azt mondta, a báj a választ nagyon egyszerű. A Tóra valóban azt mondja, hogy eladtok, eladás, de azt nem mondja, hogy örök eladás, és tulajdonképpen egy bérlet is egy átmeneti eladás. Azt abban arra a napra eladtad, tehát akkor az biztos, hogy benne van az obligóban. Baj, ravve, hitinus, ravve, kárka, máu, és lemújna, én nagy lemújna, de akkor még egy kérdés volt. Tehát mi van akkor, hogyha valaki fogott vetőmagot, és elvetette a földbe, és utána adta el, akkor az benne van az olyna kategóriájában, vagy az olyna nincs, erre nem vonatkozik. Kemándes ágyom, bekárja, dámadok, és lejöm, hogy na, hogy dílmat, mert linálgáv, kárka. Vajon úgy tekintjük ezeket a vetőmagokat, mint hogyha egy hordóban adta volna ennek, és akkor csak úgy, mint a többi ingóságnál itt is van olyna tisztességtelen haszon, vagy úgy tekintjük, mint hogyha a föld része lenne, és hogy a földnél, az ingatlannál nincs tisztességtelen haszon, úgy itt sincs, a vetőmagnál sincs. Éhid, ami ílej, ma da amár íjus, da bahásita, az a szadiv amri, de le is adab elechám isa, va amár rave, kallás minu miskas, minyana filup, ahhoz még dejna, hajze. Azt mondtam, hogy vizsgáljuk meg jobban, hogyan is történt ez itt. Ha úgy történt, hogy azt mondta neki, figyelj, öntsél 6 korsonyi vetőmagot a földre, vagy vessél el a földbe, és ő csak 5-öt vetett el, akkor biztos, hogy van olyna, sőt, az olyna ott még szigorúbb, hiszen Rave azt mondta, hogy minden olyan dolog, ami súllyal vagy térfogattal mérhető, és úgy adják, veszik, ott, ha az egyhatodnál kisebb is a haszon, azt is olyannyira tiltjuk, hogy az rögtön érvényteleníti az egész ügyletet. Tehát akkor igenis, ebben az esetben bizonyosan lenne a no. Eldam már ius, dai baj, még lajn milzadul, és adj meg, de baj le. Jés lem, hogy no, én lem, hogy no. Akkor miről van inkább szó? Arról, hogy azt mondta neki, vessél annyi vetőmagot a földbe, amennyi szükséges. Kiderült, hogy nem vetett annyit, amennyi szükséges. Na, ebben az esetben kérdés, hogy van-e olyan, vagy sem. Mándes adni be kádadám, jön, és nem vagy olyan, no, vagy dilma, batli nő, a gágaf ára. És itt az a kérdés, hogy akkor ebben az esetben olyannak tekintjük továbbra is, mint hogyha egy hordóban adta volna el neki, és ezért van olyna, vagy olyan, mint hogyha a föld részére vált volna, és ezért már nincsen olyna. Ugyanennek a dilemmának a folytatásaképpen Rava fölteszi a következő kérdését. És bajom a lejem, vagy én is bajom a lejem. Ugye ugyanez a téma felmerülne ott is, nem csak, hogy van-e vagy na, hanem ott is, hogy kell-e esküdni az ilyenre. Ugye az eskü itt úgy merül föl, hogyha valaki követel, és a másik részlegesen beismer, akkor aki részlegesen beismer, az kell, hogy esküt tegyen. De ezt csak egy olyan követelésnél tesszük meg, ahol pénzről vagy ingóságról van szó. De ahol ingatlanról, ha valaki elismeri az ingatlan egy részét, ott nem kell esküt tenni a fennmaradó részre. Na most itt akkor ugyanez a kérdés. Mándes Sádjébe Káda, Dámjébe is bajnani. Hogy itt ugye akkor úgy tekintjük-e egy ilyen követelést, amikor vetőmagot követel, amit a földbe elvetett, hogy az olyan vetőmag, mint hogyha előttünk lenne egy hordóban, és ezért kell esküt tenni rá, csak úgy minden más ingóságnál. Vagy úgy tekintjük, mintha a föld részévé vált volna, és azért nem kell esküt tenni rá. Azt mondja, a Talmud ugyanígy felmerül az a kérdés is, Oimer Matiran, hogy amikor az Omer áldozatot bemutatják, akkor erre a vetőmagra is az felmentést ad-e vagy sem. Ugye az Omer áldozat arról szól, hogy az idei új termést, a fogyasztását, csak azután engedjük meg, azután engedni meg a Tóra, hogy az Ómer áldozat Pészach másnapján be lett mutatva. Na, az ilyen vetőmagot is megengedi-e a fogyasztásra az Ómer áldozat, vagy sem? Szerintem mondanánk csak, hogy mi ez a kérdés. Éhidam. Ide ásrusta nina, ide löj ásrusta nina. Nem világos a kérdés, hiszen ha a vetőmag itt már, mire az Ómer áldozat meg lett hozva már, gyökeret eresztett, akkor annak kapcsán is konkrétan tanultuk, hogy szabad utána már fogyasztani belőle. Az Omer áldozat az ilyen vetőmagból kinőtt húzát, azt feloldja a tilalom alól. Ha pedig nem eresztett gyökeret addig, amíg a Omer meg nem lett hozva, akkor viszont az már a következő évnek a termések számít, és majd csak a következő évi Omer oldja föl a fogyasztási tilalmát. Ahogy ezt tanultunk, de na, nem is jó, könyvem le, mert a imát írom, nem láva szurin, ácsi, vagy a imrába, ahogy tanultuk egy brájtában, hogy ha a magok gyökeret eresztettek, mire az ómért hozták, akkor az ómer feloldja a tilalmat, ha nem, akkor nem oldja fel a tilalmat, hanem meg kell várni a következő évi ómért. Tehát akkor miről szól a kérdés? Lajsz riha de hátszti nú, mezeri nú, kajdem le oimer, ve assza oimer, ve khalifa lájú, mi laj asrus, kajdem le oimer, maul minkatu michal minájú. Ezt amúgy nem, akkor itt a kérdést jobban tisztázzuk, konkretizáljuk. Itt arról van szó, hogy leszett az Omer előtt aratot, az abból való vetőmagot újra elvetette, de azok nem eresztettek gyökeret, amire meghozta az Omer. Ezek után, ha kivenni a vetőmagot a földből, akkor fogyaszthatná-e vagy sem? Másrészt sárgyébe káde damébe ser junőhajme. Úgy tekintjük el, mint hogyha ezek a vetőmagok végig egy hordóban lettek volna, és ezért az Omer feloldja a tilalmukat, hogy Dilma Batlinu, Agabáro vagy, a föld részévé váltak, és innentől fogva már meg kell várni a következő Omert ahhoz, hogy lehessen fogyasztani őket. Aztán a Talmud mindegyik kérdése, tehát, ami itt fölmerül, tehát mind arra, hogy a vetőmag, ami így el lett vetve, az benne van-e a olyan obligójában, vagy sem, hogy kell-e a részleges beismerésnél esküt tenni, vagy sem, valamint, hogy az Omer feloldja a tilalmát, vagy sem, mindegyik kérdés jó kérdés, nem fogjuk megkapni a választ, tehát Teiku csak akkor, amikor majd eljön Eliáhu és a Messiás.